Up to the book of Revelation with me as we continue our study.
Hogyha hoztatok magatokkal Bibliát, akkor a Jelenések könyvének 19. fejezeténél nyissuk.
The last couple chapters we've looked at, we've seen the judgment of Babylon the Great, called the Mother of Harlots.
Az elmúlt pár alkalommal megnéztük Nagy Babilon bukását. Nagy Babilont a föld paráznáinak anyjaként is említi az
ige. And we saw the final destiny of this one world religious system that will come into existence.
Azt is láttuk, hogy milyen sorsra jut majd az egész világra kiterjedő vallási rendszer, amely megalakul a Nagy Babilon égisze alatt.
Saw the final destiny of that one world political economic system that the Bible says will take shape in the last days.
Egyrészt tehát megnéztük, hogy milyen sorsra jutott ez a vallási rendszer, másrészt pedig a gazdasági és politikai rendszer, amely szintén még a Nagy Babilonhoz tartozik.
God calls both of these systems Babylon.
Isten tehát mindkét rendszert Babilonként említi.
At the root of these systems will be a rebellion in the face of God.
És alapvetően mind a kettő
like
rendszernek a gyökere egy lázadás Istennel szemben, ugyanúgy, ahogy ez az eredeti Babilon esetében is így volt.
It actually tells us that this will be the greatest world empire to ever exist, and yet it will be brought down in one day.
Sőt, mint több, azt is elárulja nekünk az ige, hogy Babilon lesz a legnagyobb világbirodalom, ami valaha is létezett a Földön, de egy nap alatt bekövetkezik bukása.
We saw last week that kings and captains and merchants of the earth will be absolutely devastated when Babylon is taken down.
És azt is látjuk, hogy amikor elkövetkezik Babilon bukása, akkor a hajós kapitányok, illetve a királyok és a kereskedők lesújtva lesznek ennek láttán.
But while those are devastated, it says in 18:20 that heaven, God's apostles and prophets, they were exhorted to actually rejoice in the demise of this kingdom.
Miközben azonban ez történik, a Jelenések 18:20-ban azt látjuk, hogy Isten biztatja a szenteket, apostolokat és a prófétákat arra, hogy örüljenek mindannak, ami történik, mert Isten végrehajtotta Babilonon, értük az ítéletet.
Because the destruction of this system will be God bringing vengeance upon this system for the sake of his people that were persecuted by this system.
Mivel azáltal, hogy Isten Babilont tönkreteszi, tulajdonképpen bosszút áll azokért, az emberekért, az ő saját népéért, akit a babiloni rendszernek elkötelezettek, üldöztek és meggyilkoltak.
So heaven, the apostles and prophets were instructed, rejoice.
Isten
Babylon has fallen.
Arra biztatja a mennyet, arra biztatja a prófétákat, a szenteket és az apostolokat, hogy örvendjenek, mert elesett Babilon.
Now going into chapter 19, verse 1, it says, and after these things I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, Alleluia, salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God.
19:1. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom, ami Istenünké.
So a great multitude in heaven is heard at this point shouting out hallelujah.
Tehát egy nagy sokaság
salvation, glory, honor.
Kiáltja a mennyben, halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom, ami Istenünké.
Now you remember in chapter 7 we saw a great multitude in heaven.
Emlékezzünk csak vissza, hogy a 7. fejezetben is egy nagy sokaságot láttunk a mennyben.
And this great multitude in chapter 7 were those that had been saved in the great tribulation period through the witness of the 144,000 Jewish evangelists.
Ez esetben azokról volt szó, akik a nagy nyomorúság időszakában üdvözültek, mégpedig a 144,000 fiatal zsidó evangélista szolgálata nyomán.
And we saw in chapter 7 this great multitude was from every nation, tribe, people and tongue. And they had been martyred for their faith in Jesus Christ.
És azt is láttuk a 7. versben, hogy a nagy sokaság tulajdonképpen mindenféle embereket jelentett. Az emberek minden törzsből, minden nemzetből, népből és nyelvből érkeztek, akik mártír halált haltak Jézus Krisztusért.
Interesting, here in chapter 19, after Babylon has been taken down, a voice of a great multitude is heard in heaven. Hallelujah.
Nagyon érdekes, hogy itt a 19-es fejezetben, miután már Babilon elbukott, tehát szinte egy emberként hangzik ez a nagy sokaság, és azt kiáltja, halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom, ami Istenünké.
They all belong unto God. There's just this cry of praise the Lord.
Tehát azt mondják, hogy mindez, ami Istenünké, tehát egyszerűen csak imádják Istent.
Now this is a very familiar word to Christians, alleluja.
Ja, az alleluja kifejezés egy nagyon ismert kifejezés keresztény körökben.
This word only appears right here in chapter 19 of the book of Revelation. Interesting.
Érdekes azonban, hogy ez a kifejezés csak itt fordul elő a Jelenések 19:1-ben.
In the Greek it's alleluja, in the Hebrew it's hallelujah.
A görög nyelvben tehát ez a kifejezés az alleluja, a héber nyelvben pedig halleluja.
Now the word Yah is the shortened form of Yahweh, which is the name of God.
A szó végén a Yah szótag, ez tulajdonképpen Isten nevének, tehát a Jahve kifejezésnek egy rövidített formája. Ugye a Jahve vagy a Jehova, ez pedig Isten neve.
Alleluja means literally praise the Lord.
A halleluja.
Praise Yah is what it means. Praise Yah.
A halleluja kifejezés tehát szó szerint azt jelenti, hogy dicsérd Istent, tehát dicsérd Jahvet.
And it's in the command form. It's the command form of the word halal.
És azt el kell még mondanunk, hogy ez a kifejezés a felszólító módban szerepel itt, tehát a halál igének a felszólító módját találjuk.
It literally is a command to praise you the Lord.
Tehát ez szó szerint egy felszólítás, hogy dicsérjétek az Urat.
And notice the reason why the multitude has responded this way. Alleluja.
És vegyük észre, hogy mi az oka annak, hogy a nagy sokaság ezt kiáltja, halleluja.
Because true and righteous, verse 2, are his judgments, because he has judged the great harlot who corrupted the earth with their fornication. We looked at those details over the last couple weeks.
Második vers, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet. Ezt részleteiben az elmúlt pár hétben megvizsgáltuk.
And he has avenged on her the blood of his servant shed by her.
Mert számon kérte kezéből szolgái vérét.
Again they said, verse 3, Alleluja! Her smoke rises forever and ever.
Hármas vers, még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké.
And so this great multitude is not only praising the Lord, but commanding everyone that can hear to praise the Lord.
Ez a nagy sokaság tehát praise nem csak, hogy maga dicséri Istent, hanem mindenkinek, szinte megparancsolja minden élőlénynek, hogy imádják
Istent. In verse 4 it says, and the 24 elders and the four living creatures, they fell down and they worshiped God who sat on the throne saying, Amen, Alleluja.
Négyes vers, ekkor leborult a 24 vén és a négy élőlény, imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak, Ámen, halleluja.
And so the 24 elders, it says, were responding to the command of the great multitude, and they said, yes, and they too said, praise the Lord.
Ez a 24 vén tehát reagált a nagy sokasság parancsára, és ezért ők is így kiáltanak, hogy Ámen, halleluja. Ez egy rendkívül szenvedélyes jelenet.
And we saw in chapter 4 that these 24 elders, they represent the church that's in heaven at this time. The four living creatures we also saw in chapter 4, and they're described in detail in Ezekiel chapter 10.
A korábbiakban már láttuk, hogy a négyes fejezetben konkrétan, hogy a 24 vén az egyházat képviseli, illetve azt is láttuk, hogy ezek az élőlények a trónus körül, tehát azt is láttuk, hogy az élőlények vannak a trónus körül, és velük az Ezekiel 10 foglalkozik részletesebben.
Now the word amen is also a word that's frequently used but many times misunderstood.
Egy másik kifejezés is létezik, az ámen, amit nagyon gyakran használunk, de gyakran félre is értünk.
When amen is said, it means that you're strongly asserting your agreement with what has been just spoken.
Amikor valaki azt mondja, hogy ámen, tulajdonképpen ezzel a kifejezésre juttatja egyetértését azzal, ami elhangzott.
When the law was read to the people of Israel, they would shout, Amen.
Amikor Izrael népének felolvasták a törvényt, akkor így kiáltottak ők is, hogy Amen, igen, mi nagyon is egyetértünk ezzel, és Isten útjai helyesek.
When someone gave thanks unto the Lord, the people would respond, Amen. Yes, Lord, we agree.
Hogy amikor valaki hálát adott Istennek, akkor is így válaszoltak az emberek, Amen, igen, nagyon egyetértünk.
Now there are those today that seem to think that Amen is only used in closing a prayer.
Egyesek azonban úgy gondolják napjainkban, hogy az ámen kifejezés csak arra szolgál, hogy lezárjunk egy imát.
Now actually the only prayer in scripture that is closed with amen is Jesus' prayer in Matthew 6:13.
De érdekes, hogy az igében előforduló imádságok közül az egyedüli, amelynek a végén, mint egy záró akkordként ott szerepel az ámen, az a Máté 6:13-ban található, és Jézus imája.
The word amen is used in a far broader sense. in scripture.
Az ámen kifejezés tehát sokkal tágabb értelemben alkalmazza az ige.
You know, when the people, it's used in a greater sense, in more frequently in response to the hearing of the truth.
Tehát sokkal tágabb értelemben kerül használatra az igében, és sokkal gyakrabban például válaszként az emberek szájából, amikor meghallják az igazságot.
You know, in some churches the people are saying amen the whole time the preacher's preaching if they strongly agree with what he's saying.
És biztosan tudjátok, hogy bizonyos gyülekezetekben az emberek szinte folyamatosan mondják, hogy ámen, ámen, amikor ige hirdetés folyik, amikor nagyon is egyetértenek azzal, amit a prédikátor mond, és ez biblikus.
Yes, that's true. Absolutely. That's
mert
right.
Ezzel kifejezésre juttatják azt, hogy ők nagyon egyetértenek azzal, ami elhangzik, ezt jelenti az ámen.
And so Babylon the Great has fallen. There's a voice of a great multitude in heaven. Alleluia. Glory, honor, power belong unto God.
A nagy Babilon
tehát
elbukott, és a nagy sokaság egy emberként kiáltja a mennyben. Alleluja.
In the church, in these living creatures, they're falling down in response to the command to praise the Lord, saying, yes, we agree. And then they proclaim, praise ye the Lord.
És utána ott van ez a 24 vén, akik tehát jelképezik az egyházat, és az élőlényekkel, a négy élőlényel együtt leborulnak Isten előtt, és ők is azt kiáltják, hogy ámen, igen, egyetértünk, és halleluja.
And then there came from the throne a voice, saying, praise our God, all you servants, and those who fear him, both small and great.
Ötös vers, és megszólalt egy hang a trónus felől, dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok.
And John says, and I heard as it were the voice of a great multitude, as the sound of many waters, as a sound of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigns.
És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható.
And so what we see here is that when God brings his final judgment upon the earth,
azt látjuk tehát, hogy amikor Isten a végső ítéletét kiönti a világra,
those that are in a position to see things clearly,
azok, akik abban a helyzetben vannak, hogy tisztán látják a dolgokat,
they will be in strong agreement that God is worthy to be praised for all that he's doing.
Ők nagyon is egyetértenek majd abban, hogy Istené minden dicsőség, és ő méltó arra, hogy dicsérjék őt mindazért, amit tesz.
As God brings down the systems of man that at the root of those systems are in rebellion right in the face of God.
Ahogy Isten elsöpri a földről az emberkéz alkotta rendszereket, amelyek egyébként is alapjában véve az emberek Isten elleni lázadására épültek.
Those systems that have despised God's people.
Azokat a rendszereket,
that have slaughtered God's people.
Amelyek arról szóltak, hogy lemészárolták Isten népét és gyűlölték Isten népét.
There's going to be a great rejoicing.
Tehát nagy öröm lesz.
There's going to be strong agreement.
És nagy egyetértés ezzel kapcsolatban.
That what God is doing is absolutely right and righteous.
Azzal kapcsolatban, hogy amit Isten tesz, az nagyon is igazságos.
Look in verse 7, they continue. They say, let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. Notice this.
7. vers, örüljünk és újogjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya.
And then he said to me, and it was granted to her to be arrayed in fine linen, clean and bright. For the fine linen is the righteousness, literally the righteousness of the saints.
És megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Szó szerint úgy fordíthatnánk, hogy a szentek igazságát jelenti.
And then he said to me, write, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true sayings of God.
9. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi.
And so now there's this voice saying, let us rejoice and be glad, for the marriage supper of the Lamb, the marriage of the Lamb has come. His wife has made herself ready.
Megszólal tehát egy hang, és azt mondja, örüljünk és újjongjunk, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült a mennyasszonya.
This is speaking about the time when the Lord will be joined to his church.
Ez arra a napra utal, amikor az egyház végre ott lesz az Úrral.
Now something very interesting happens in Ephesians chapter 5, and you've heard this if you've ever been to a wedding that I've performed.
Az Efezus 5-ben valami nagyon érdekes érdekes történik, és biztosan nem ismeretlen ez előttetek, hogyha voltatok egy olyan esküvőn, amit én vezettem.
But in Ephesians 5, starting in verse 22, Paul exhorts exhorts wives, and then he exhorts husbands in a marriage, in a human marriage.
Az Efezus 5:22-től azt olvashatjuk tehát, hogy Isten először az asszonyokhoz szól, és szól hozzájuk a házassággal kapcsolatban, majd pedig a férfiakhoz is.
He writes and he says, wives, submit to your own husbands as to the Lord.
Ezt írja a 22-es versben, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak.
The husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. He is the savior of the body.
Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.
Therefore, just as the church is subject to Christ, let their wives be under their own husbands in everything.
De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben.
And then he switches to the husbands, and the husbands get most of the instruction.
És ezután Pál a férfiakhoz fordul, és igazából a legtöbb utasítást pont a férfiaknak adja.
He says,
ennek megvan az oka.
Love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her.
Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte.
That he might sanctify her and cleanse her with the washing of water by the word.
Hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje.
That he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish.
Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen.
So husbands ought to love their own wives as they love their own bodies, for he who loves his wife loves himself.
Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti.
For no one ever hated his own flesh, but nourishes it and cherishes it, just as the Lord does the church.
Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat.
For we are members of his body and of his flesh and his bones, and for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.
Mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé.
Now, as you read this, as I do often at weddings,
ahogy ezt olvassa az ember, és ugye gyakran én is felolvasom ezt az igerészt,
it sounds like Paul's talking to husbands and wives, human husbands, human wives, about their marriage.
Úgy tűnik, hogy az ember, hogy Isten valóban a férjhez, illetve a feleséghez szól.
But look at the next verse. Ephesians 5:32. This is a great mystery I'm speaking, but I'm speaking concerning Christ and the church.
De nézzük csak meg a 32-es verset. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.
The whole time Paul is actually mainly talking about the relationship between Jesus Christ and his church, and it's a marriage.
Tehát ebben az igerészben javarészt Pál a Jézus Krisztus, illetve az ő egyháza közötti házasságról beszélt.
God has actually made human marriage. It didn't have to be that way, but that's the way God decided to make it.
Ugye Isten az, aki létrehozta a házasság intézményét egy férfi és egy nő között itt a földön.
And what in the Bible reveals to us that God arranged human marriage by making male and female, and that they would come together and be one flesh.
És az ige elárulja nekünk, hogy Isten ezt kimondottan így alakította, hogy a házasságra egy férfi és egy nő lépjen, és ők utána ketten legyenek egy testé.
He made it that way because it would be a picture to us of what God wants with us.
És ezt azért teremtette így Isten, hogy ez egy képe legyen annak, amit Isten annak a kapcsolatnak, amire Isten velünk is vágyik.
Now this is one of the most powerful and beautiful mysteries in all of life.
Ez az
and it has been throughout all of history.
Leghatalmasabb, legcsodálatosabb titok az életben és a történelemben.
And if you want to get more details into this wonderful mystery, that we studied it in 6 Bible studies in the book of Ruth, and you can get that and go into it. I was tempted to go into it this morning, but we would be stuck there for the whole morning.
És hogyha szeretnétek többet megtudni ezzel a titokkal kapcsolatban, akkor érdemes meghallgatnotok azt a 6 Biblia órát, amit a Ruth könyvéből tanítottunk, és nagy volt a kísértés ma reggel, hogy visszamenjek a Ruth könyvébe, de akkor az egész óra ezzel menne el, úgyhogy ezt nem teszem.
But when a man behaves like Christ towards his wife,
De amikor egy férfi Krisztusként viselkedik, úgy viselkedik, mint Krisztus az ő feleségével.
When a man loves his wife unconditionally, and that's what the Lord says for us to do, you guys.
Amikor egy férfi feltétel nélkül szereti az ő feleségét, és ti férfiak tudatosítanatok kell, hogy Isten erre hív benneteket.
When you think about her and you provide for her as much as you provide for your own self, and think about your own self.
És amikor annyiszor gondoltok rá, és annyira gondoskodtok róla is, mint magatokról.
Even to the point where you sacrifice your life for her.
Egészen addig, hogy hajlandóak vagytok saját életeteket feláldozni érte.
When a man lives like that towards his wife, he is portraying, listen, Jesus Christ to the world.
Amikor egy férfi így viselkedik a feleségével, akkor ezzel Jézus Krisztus képét közvetíti a világnak.
When a woman submits unto her husband and she goes with him as he leads.
És ugyanígy, amikor egy feleség alárendeli magát a férjének és vele tart, ahogy a férje vezeti őt.
Then that woman in going with her husband as he leads is portraying to the world the way of the church with her Lord.
Akkor ez az asszony, ahogy tehát alárendeli magát a férjének és követi őt, az egyház képét festi a világnak.
Together a married couple can present a portrait to the world, a testimony of Christ.
Együtt tehát a férj és a feleség, egy házastárs Krisztusnak a képét közvetíti.
Now this is exactly why marriage is under such extreme spiritual attack.
Pontosan ezért áll a házasság olyan hatalmas szellemi támadások alatt.
And so we come to this place in the book of Revelation now where it's time for the marriage of the Lamb.
A Jelenések könyvében tehát eljutunk a
bárány mennyegzőjének
idejéhez.
And it's interesting, in 2 Corinthians, Paul the Apostle, in chapter 11, verse 2, he said, I betrothed you, or I engaged you to one husband, that to Christ I might present you as a pure virgin.
Nagyon érdekes, hogy mit ír Pál a 2 Korintus 11:2-ben.
Marriage is on Paul's mind.
Azt mondja Pál, eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Tehát itt is a házasság képét használja Pál.
We now that believe on Jesus Christ, the Bible says that we are engaged to him.
Tehát azt mondja rólunk az ige, akik tehát hisznek Jézus Krisztusban, hogy bennünket eljegyzett Jézus Krisztus.
It says that when you received Christ, he sealed you with the Holy Spirit.
Hiszen az igében azt olvashatjuk, hogy amikor befogadtuk Jézus Krisztust, ő elpecsételt bennünket az ő szent lelkével.
He gave you the down payment of his Holy Spirit.
És tulajdonképpen egy előleget hagyott itt nekünk a szent lélek formájában.
And the word that's used in the Bible there is as down payment or earnest. It's literally the word engagement ring.
És érdekes, hogy az a szó, amit így előlegként használ az ige, hogy ezt hagyta itt nekünk Isten, az eredeti kifejezés az eljegyzési gyűrűt jelenti.
You see, when I received Jesus Christ, I became engaged to the Lord.
Ennek fényében, tehát amikor én befogadtam Jézus Krisztust, akkor onnantól már én is jegyben jártam az Úrral.
He's given me the engagement ring, which is the deposit of his Holy Spirit.
Nekem egy eljegyzési gyűrűt adott, és ez az ő szent lelkének záloga.
I don't yet have all that I will have belonging to him. He's got a lot. I have not yet moved in to all of it.
Most még nem kaptam meg mindazt, ami rám vár, de eljön majd az a nap, amikor mindaz az enyém lesz.
You know, and everything he has will be mine.
Amikor minden, ami az ővé, az enyém lesz.
Just like when Jennifer came with me and married me, everything I had, which wasn't that much, it all became hers.
Ugyanaz a helyzet állt elő akkor is, amikor én elvettem Jennifert, aki most a feleségem, hirtelen minden, ami volt, az övévé is vált, ami nem volt túl sok.
Now God's will on a human level is that a woman keep herself for her husband.
Istennek tehát az az elképzelése, az az akarata, hogy az asszony őrizze meg magát tisztán az
God's
férjének.
God's desire for the church, for his church, is that we keep ourselves pure unto the wedding day.
És ugyanígy Isten is azt kéri az ő egyházától, hogy őrizzük meg magunkat tisztának egészen addig, amíg el nem érkezik a mennyegző napja.
You can study it further in 2 Corinthians 11:3, but we're not to let ourselves be taken in by false teachings that lead us astray from the simplicity and purity of devotion to Christ.
2 Corinthians?
Yeah.
És az is aztán tovább olvashatjuk.
It's right there.
És utána tovább olvashatjuk, hogy ne tántorodjanak el gondolataik a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől.
Now, one of the main topics concerning a wedding is the bride's dress, especially if you're a girl.
Ugye az egyik nagyon fontos téma mindig a mennyegzővel kapcsolatban az épp az esküvői ruha, főleg a lányok esetében.
You hear people describing their wedding and there's such an interest in the bride's dress. What was it like? How did it look, you know?
És ugye amikor az esküvőről beszélgetnek, akkor sokszor pont erről esik szó, hogy milyen volt a mennyasszony ruhája, és szép volt-e.
The bride's our wedding dress. Those of us that are engaged to Jesus Christ, our wedding dress on that day will be a fine linen, bright and clean, it says there.
Azt látjuk tehát, hogy a mi ruhánk azon a napon, a mennyegző napján fényes, tiszta, gyorcs lesz.
Now, notice there in verse 8, it says that to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright. It was granted.
És vegyük észre még, hogy hogyan fogalmaz itt János a 8-as versben, azt írja, megadatott neki, hogy felöltözzék.
Her fine her wedding gown, the church, speaking of the church, this fine linen, clean and bright clothing, it was a gift. It was granted to her.
Tehát az ő fényes, tiszta ruhája ezt ajándékba kapta.
It wasn't something she earned or bought. Notice this.
Nem egy olyan valamiről volt szó, amit kiérdemelt volna, vagy megvásárolt volna. Ezt mindenképpen vegyük észre.
But her garment, her wedding garment was granted to her, it was given unto her.
Hanem ezt a ruhát a mennyegzőre úgy kapta ajándékba.
I want to ask you, have you received the gift of God's righteousness?
A kérdésem tehát a következő lenne, te elfogadtad-e Isten ajándékát, az igazságát?
I don't care if you're religious here. I don't know what your background might be, but I'm asking you perhaps the most important question that you could ever ponder.
Egyáltalán nem fontos, hogy ki vallásos, ki nem, hogy ki milyen háttérből jött, de talán a legfontosabb kérdés mégis szeretném mindannyiótoknak feltenni.
If you have not received the gift of God's righteousness,
ha Isten igazságának ajándékát nem fogadtad el,
I ask you this morning, are you trusting in your own righteousness?
Akkor hadd tegyem fel neked azt a kérdést, hogy te vajon akkor a saját igazságodban bízol-e?
Well, look at Isaiah chapter 64, verse 6. God tells us what he thinks about our righteousness. Not our sin. He tells us what he thinks about our righteous acts.
Nézzük csak meg az Ézsaiás 64:5-öt, ebben elárulja nekünk az ige azt, hogy Isten mit gondol a mi igazságunkról, nem a mi bűnünkről, hanem a mi igaz tetteinkről.
Isaiah said we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses, it says, they are like filthy rags.
Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha.
Now I don't want to get into the literal meaning of filthy rags, because it will disgust you.
Most abban nem mennék bele, hogy szó szerint mit érthetünk szennyes ruha alatt, mert elég undorító, és nem akarok segít kellemetlen helyzetbe hozni.
The point is that all of our righteousnesses, our righteous deeds and our righteous acts in the eyes of God, they're something just disgusting and to be thrown off.
A lényeg azonban az, hogy minden igazságunk, minden igaz cselekedetünk Isten szemében undorító.
Paul in Philippians chapter 3, he talked about how he considered all of his righteousness a pile of scubula in the Greek.
A Filippiekhez írt levél harmadik fejezetében Pál is ír erről, hogy ő is a saját igazságát minek tartja, és itt egy görög kifejezést használ, a scubulát.
Now this word has been translated in English as dung or as refuse.
Ezt például a magyarban szemétnek fordítják.
But the word scubula in Greek, it literally equals the English word that starts with S and that ends with T.
De ez a kifejezés egyébként a görög eredetiben, tehát egy nagyon erős kifejezés, aminek magyarban az S-szel kezdődő és R-rel végződő szó, rövidke szócska felelne meg.
That's how Paul felt about his own righteousness when he met Jesus Christ.
Tehát Pál ezt gondolta a saját igazságáról, miután találkozott Jézus Krisztussal.
I consider all of the righteous deeds that I did, a big pile of that stuff.
Tehát Pál azt mondja, hogy minden igaz cselekedetemet most már szemétnek ítélem, ennek a skubulának.
In Philippians 3:8, he says, in order that I might gain Christ and be found in him, not having mine own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Notice that.
Tehát a következőket mondja Pál a Filippi 3:9-3:8-ban. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hitáltal van igazságom, Istentől a hit alapján.
Most important question, have you received the righteousness of God by faith in Jesus Christ?
Ez tehát a legeslegfontosabb kérdés, hogy te elfogadtad-e hitáltal Jézus Krisztus igazságát.
Some people religiously zealous, they feel good about their religiosity and their good works.
Vannak bizonyos emberek, akik nagyon buzgók az ő vallásosságukban, és nagyon jól érzik magukat, mivel úgy gondolják, hogy jó cselekedeteket hajtanak
végre. They feel that they're somehow they're earning God's favor.
És úgy érzik, hogy ezek által valahogy ki tudják érdemelni Isten jó indulatát.
Paul warns about such people. Notice in Romans 10, verse 2, he warns.
Pál azonban figyelmeztet bennünket ezekkel az emberekkel kapcsolatban.
And he says, I bear them witness that they have a zeal for God, but it's not according to knowledge. They don't know what they're doing.
És ezt írja, mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint.
For they, being ignorant of God's righteousness, are seeking to establish their own righteousness, and because of this, they have not submitted to the righteousness of God.
Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának.
You might meet someone that is zealous for God, and they might even make you feel like you don't even love God because they're so fired up for God.
Tehát lehet, hogy te találkozol valakivel, aki nagyon szenvedélyes az Úrral kapcsolatban, és nagyon buzgó, és ő az ő fényében esetleg te olyan valakinek tűnsz, aki nem is szereted az Urat.
But it is possible that the reason they're fired up is because their little system of religion tells them you got to work your way to God.
Elképzelhető azonban, hogy ők azért annyira szenvedélyesek, mert az ők is vallásos rendszerük azt mondja nekik, hogy mindenképpen a saját cselekedeteikkel kell kiérdemelniük azt, hogy a mennybe kerüljenek.
Paul says they don't have a clue what they're doing.
Pál azonban erről azt mondja, hogy fogalmuk sincs, hogy mit tesznek.
They don't understand the righteousness of God.
Nem értik Isten igazságát.
They have no idea what God requires.
És fogalmuk sincs arról, hogy mi az, amit Isten elvár.
They don't realize how holy God is.
Nem tudatosítják, mennyire szent Isten.
They don't realize that man could never reach the righteousness of God in his own efforts.
És nem értik meg, hogy az ember saját cselekedetei által soha nem ütheti meg Isten mércét.
And so Paul says they're wasting their time, they're seeking to do the impossible.
Pál tehát erről azt mondja, hogy ők csak elpocsékolják az idejüket, mert valami olyat próbálnak megvalósítani, ami lehetetlen.
And the whole while they haven't humbled themselves and received what is available to them in Jesus Christ, the righteousness of God.
Mindeközben pedig nem alázzák meg magukat, és nem fogadják el azt, ami egyébként ajándékként nekik is kijárna, mégpedig Isten igazságát.
Here's what it boils down to.
A következőkről van szó alapjában véve.
Those that are gonna do it and they're gonna achieve it. They're thumping their chest and I will do it.
Vannak egyrészt olyanok, akik a mellüket verik és úgy gondolják, hogy majd ők mindezt megteszik a saját erejükből.
God has set it up so they won't make it. They can't make it.
Ők azonban nem tudják ezt megtenni a saját erejükből, Isten ugyanis úgy intézett mindezt, hogy ne legyen lehetséges.
But those who have come to a place where they said I can't do it. Oh God, I need you.
Azok azonban, akik eljutnak arra a pontra, hogy rádöbbennek saját erejükből erre nem képesek, és kiáltanak
hozzá. Thank you for your salvation. Thank you for Jesus Christ.
És azt mondják az Úrnak, hogy köszönöm a te üdvösségedet, köszönöm neked Jézus Krisztus.
They are the ones that will make it in.
Ők azok, akik bekerülhetnek.
And thus God set things up in a way that the prideful can't enter, only the humble.
Isten tehát úgy állított fel mindent, hogy a büszkék ne léphessenek be, csak az alázatosak.
And thus in heaven there will be heard no sounds of human pride, which is the noise that fills our world today.
Így tehát az emberek a mennyben nem fognak büszkélkedni semmivel, és nem verik majd a mellüket, mint ma a világban.
It's that noise, that screeching noise in your ears. In your spiritual ears, it's the pride of man.
Ezt halljuk napjainkban is a világban, hogy az emberek saját magukkal büszkélkednek, és szinte belefájdul a fülünk.
None of that will be in heaven.
De ennek nem lesz helye a mennyben.
There will be no boasting of man.
Ott már az emberek nem büszkélkednek semmivel.
The only sounds that will fill heaven will be the atmosphere of heaven or the sounds of thanksgiving which is the sound of the heart that knows, I can't do it. I can't make it, but He's done it for me. Thank you, Lord.
Csak is a hálának.
This is what God's doing.
A hangja hangzik majd fel a mennyben, azoknak a hangja, akik azt mondják, hogy Uram, én erre nem lettem volna képes saját erőmből, és köszönöm, hogy Te mindent elvégeztél helyettem.
If you want to rejoice on that final day, if you want to be in the right clothing,
ha tehát ti szeretnétek örvendezni azon az utolsó napon, és szeretnétek a megfelelő ruhába öltözni.
Listen again, as we already read it to Isaiah. He said, I will greatly rejoice in the Lord. My soul will be joyful in my God, for He has clothed me. He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness.
Akkor figyeljetek oda arra, amit Ézsaiás mond, amit már felolvastunk a korábbiakban, az Ézsaiás 61:10-ben. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám.
Are you clothing yourself this morning in your own righteousness? Are you doing that? Are you tired? Are you disappointed in yourself?
A kérdés az, hogy ma reggel te milyen ruhát öltöttél magadra, a saját igazságod ruháját, amiben végül csalódnod kellett.
Or are you letting Him clothe you with the garments of salvation and giving thanks and rejoicing in Him?
Hogy megengeded-e az Úrnak, hogy az ő ruháját, ruhájába öltöztessen, az üdvösség ruhájába, és vajon hálát adsz-e neki, örvendezel-e ő benne?
And John says, and I fell at His feet to worship Him, at the feet of this angel that was speaking to Him, and He said to me, see that you do not do that. I am your fellow servant. And of your brethren who have the testimony of Jesus, worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
10. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám. Figyelj, ne tedd, szolgatársad vagyok és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke.
So John is so caught up and so overwhelmed in this message that the marriage has come, that forgets momentarily, begins to worship the messenger that brought him this great message.
János tehát teljesen lenyűgözi ez a hír, hogy végre elérkezett a bárány mennyegzőjének a napja, és egy pillanatra elfeledkezik arról, hogy itt most nem Istenről van szó, hanem csak egy követről, aki átadja neki ezt az üzenetet, és elkezdi őt imádni.
He's so overwhelmed at the joy of this message, the marriage has come.
Teljesen lenyűgözi őt ez az üzenet, hogy elérkezett a mennyegző napja. Annyira örül neki.
He falls down at the foot of the messenger and he begins to, just adulate this messenger. And he says, stop it. The angel says, stop what you're doing.
Úgyhogy leborul az angyalnak, ennek a követnek a lábánál, és őt kezdi el imádni, és az angyal leállítja őt.
I am your fellow servant. I am of your brethren who have the testimony of Jesus.
Azt mondja, szolgatársad vagyok, tehát ne tedd. Szolgatársad vagyok és testvéreid is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele.
Now Lucifer was one angel that we saw that did not refuse worship. He actually sought worship.
Lucifer egyike volt azoknak az angyaloknak, akik azonban nem ezt mondták, tehát ő nem mondta azt, hogy ne imádják őt, hanem inkább arra vágyott, hogy imádják.
And that was Lucifer's downfall.
De végül ez hozott bukást Luciferre.
But this angel here redirects John's worship immediately. Hey, I'm only a servant, just like you are, John.
Ez az angyal azonban azonnal azt mondja Jánosnak, hogy ne engem imádj, hiszen én is csak szolga vagyok, mint te.
I'm just a messenger of this prophecy. This prophecy, the gist of it, the spirit of it is Jesus. Worship Him. That's what he's saying.
Én is csak egy közvetítője vagyok ennek az üzenetnek, ennek a proféciának, amelynek a lényege maga Jézus.
And let me say this to you this morning. A true servant of God will not allow people to adulate them, to kiss their ring, to bow before them.
Hadd mondjam el ma reggel azt, hogy Isten igazi szolgálója nem engedi meg másoknak, hogy őt imádják, és hogy az ő gyűrűjét megcsókolják, vagy hogy ő előtte boruljanak térdre.
A real servant of God has a passion in his heart that God alone is worthy of worship.
Isten igazi szolgájának ugyanis az van a szívében, hogy Isten egyedül az, aki méltó az imádatra.
Now, here's a reality. As we make ourselves available to God.
De hadd mondjak el még valamit, ahogy mi önmagunkat Isten rendelkezésére bocsátjuk.
Like I did when I was 19 years old. I said, God, here I am. Whatever, whenever, however, use me, Lord.
Ahogy ezt én is megtettem, amikor 19 éves voltam. Azt mondtam az Úrnak, hogy itt vagyok, Uram, és bárhogyan is, bárhová viszel is, használj engem.
And He took me, and He crushed me, and He broke me, and He hammered me, and He hurt me, and He made me into a vessel.
És utána Isten...
And now He uses me.
összetört, és jól kikalapált, és egy eszközzé tett az ő kezében, és használ.
But as God uses our lives, as we make ourselves available to him, people will mistakenly think that somehow we are great.
Ahogy azonban engedjük, hogy Isten használjon bennünket, és ez meg is történik, valahogy az emberek azt fogják rólunk gondolni, hogy mi jobbak, vagy nagyobbak vagyunk, imádatra méltóbbak, mint bárki más.
That's why God will take years to prepare you for the work he wants to do through you.
Ezért készít fel benneteket éveken át Isten arra a munkára, amit szeretne
elvégezni. And basically those years of preparation are showing you that you can do nothing apart from him.
És a felkészülési
időszak understanding for years if need be.
Alapjában véve arról szól, hogy tudatosítsuk, semmire sem vagyunk képesek Isten nélkül, és ha kell, akkor éveken át ezt tanítja nekünk Isten.
He'll put you in the fire like gold in a crucible and he'll heat it up and he'll show you how wicked actually your own flesh is. And he'll let you see it for years if need be.
És aranyként egy olvasztó tégelybe helyez bennünket, és tüzet rak alánk, hogy lássuk azt, hogy mennyire gonosz is a mi szívünk, és akár éveken át is ezt taníthatja nekünk, hogyha erre van szükség.
So that when God begins to use you and people begin to come to you and think you're so great.
Úgyhogy amikor Isten elkezd téged használni, és az emberek kezdenek rád úgy tekinteni, hogy te milyen nagyszerű vagy.
In your heart you'll be thinking, no, the Lord is great.
Vagy akkor a szívedben
don't,
azt gondolhast, hogy
don't
nem.
Look at me like that.
Nem az Úrra nagyszerű.
Treat me like that. You don't know what you're doing.
És azt mondhast, hogy ne nézzetek rám így, és ne bánjatok velem így, mert fogalmatok sincs arról, hogy mit csináltok, és Istent imádjátok.
You see, God's true servants know that if anything eternal happens, if anything spiritual or good happens, it was the Lord.
Isten igazi szolgái, hogy is tisztában vannak azzal, hogyha bármi örökkévaló, szellemi történik, akkor az Úrnak köszönhető.
And so the servant of God is determined. God gets the glory.
Isten szolgája tehát mindenképpen azt mondja, hogy Istennek kell adni a dicsőséget.
Worship him. I'm just a fellow servant.
Tehát itt az angyal is ezt mondja, hogy Istent imád, hiszen én csak szolgatásod.
And John says, and now I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called faithful and true, and in righteousness he judges and he makes war.
11. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol.
His eyes were a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no one knew except he himself.
Szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül.
He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God.
És vérbe mártott ruhába volt öltözve, ez a név adatott neki, az Isten igéje.
And so here we see the door opens in heaven and out emerges the Lord Jesus Christ coming again.
Látjuk tehát, hogy megnyílik a menny kapuja is.
Moment here in the book of Revelation.
És kijön rajta Jézus Krisztus, ami Urunk. Ez egy egészen dicsőséges pillanat a Jelenések könyvében.
And we're going to close here this morning.
És ma reggel itt be is fejezzük.
And we're going to pick up here next week.
És majd innen folytatjuk a következő héten.
Because if we went on, it would be far too long.
Mert ha folytatnánk, akkor túlságosan hosszúra nyúlna ez az alkalom, hogyha be akarnánk fejezni ezt a fejezetet.
So I believe the Lord wants us to ponder the things that we've covered so far in this chapter.
Én úgy gondolom, hogy Isten szeretné, hogyha elgondolkodnánk azokon a dolgokon, amelyekkel foglalkoztunk ebben a fejezetben eddig.
Have you received that wedding garment, that white and clean garment, has it been granted to you? Have you taken it by faith?
A kérdés az, hogy te elfogadtad-e ezt a mennyegzői viseletet Istentől, ezt a tiszta, gyönyörű viseletet.
Because the door of heaven will be opened and the Lord Jesus Christ is going to come back again for you.
Mert egy napon megnyílik a menny kapuja is. És hogyha ezt elfogadtad, akkor Jézus Krisztus visszajön érted és veled.
This is something that's between you and God.
Ez egy olyan dolog, ami csak rád tartozik, illetve Istenre.
Have you humbled yourself before God? Have you admitted, I can't do this, Lord?
A kérdés azonban az, hogy te megaláztad-e magad Isten előtt, bevallottad-e neki azt, hogy te képtelen vagy mindenre nélküle?
You know, the book of Romans, it tells us that the law was given so that sin would increase.
A római levélben azt olvassuk, hogy azért adatott a törvény, hogy megemelkedjen a bűn.
Now why would a holy God want sin to increase?
Hogy megnövekedjen a bűn. Ugye a kérdés az, hogy egy szent Isten miért akarná ezt?
The law was given, it says in Romans, so that sin would abound.
Tehát a törvény azért adatott, ezt olvassuk a római levélben, hogy növekedjen a bűn.
It's because God knows our greatest sickness is our pride.
Ez azért van, mert Isten tisztában van azzal, hogy a legnagyobb problémánk a mi büszkeségünk.
The whole foundation of Babylon, mystery Babylon.
Babilon misztériumának is, a paráznák anyjának is az alapja.
The whole foundation is man joining hand in hand saying we will do it. We're going to get ourselves there. We're going to build ourselves a tower that reaches unto the heavens.
Az egész arról szól, hogy az emberek karöltve kijelentették, hogy mi majd mindezt véghez visszük, és mi majd megépítünk egy olyan tornyot, amely az égig ér, és mi majd eljutunk oda saját erőnkből.
In God's view of this whole system and all the systems that are birthed from that system is that it's a harlot and it gives birth to harlots.
Isten azonban erre a rendszerre, illetve ennek a rendszernek az utód rendszereire is paráznaként tekint.
And men may have intercourse with those harlots, if you want to put it in a very graphic sense.
És akár azt is mondhatnánk, hogy lehet, hogy az emberek ágyba bújnak ezzel a paráznával.
But those harlots will not make the wife, the legitimate partner of God.
De nem ezek a paráznák lesznek majd Isten igaz társai, nem ők lesznek az ő felesége.
And so God puts he gives his law to man to show him you can't do this. The law was given to drive us to the end of ourselves.
Isten tehát megadta nekünk a törvényt, hogy rámutasson arra, saját erőnkből nem tudunk bekerülni a mennybe, hogy az önmagunk végére eljussunk.
Have you been torturing yourself under the law? Trying to please God.
A kérdés az, hogy te eddig ostoroztad magad a törvény alatt. Próbáltad Isten jó indulatát elnyerni.
Has your legalism made you into a hypocrite?
És vajon a te törvényeskedésed nem változtatott-e téged képmutatóvá?
Because the more you read the law, the more you try, the more you know in your heart that it's just increasing sin in your life, but you can't let anyone know that.
Hiszen ahogy az ember olvassa a törvényt, egyre inkább próbál ellene hadakozni, egyre inkább próbál jó ember lenni, és egyre inkább rádöbben arra, hogy bűnös, sőt egyre bűnösebb, és nem képes megtartani a törvényt. Természetesen azonban ezt másoknak nem szabad megtudniuk.
It's time to come to God.
Tehát, hogyha ez rád is vonatkozik, akkor itt az ideje annak, hogy oda menj Istenhez.
It's time to realize that all of your righteousness in his eyes is a filthy rag.
És itt az ideje annak, hogy felismerd a te saját igazságod Isten szemében olyan, mint a szennyes ruha.
It's time to humble yourself and say, I need your righteousness. I need the gift of righteousness, which is by Jesus Christ.
Itt az ideje annak, hogy megalázd magad Isten előtt, és azt mondd, hogy Uram, szükségem van a te igazságod ajándékára.
It's time to go from being a religious hypocrite to being a thankful person saved by the grace of God.
Itt az ideje tehát, hogy vallásos képmutatók helyett olyan valakikké váljunk, akik csak hálát adnak Istennek, és akiket Isten az ő kegyelméből üdvözített.
And you know, when we interact with those that don't yet know the Lord.
És amikor mi kapcsolatban vagyunk azokkal, akik még nem ismerik az Urat.
If we have truly met the Lord.
Hogyha valóban találkoztunk az Úrral.
And we truly understand the righteousness of God.
Hogyha valóban megértjük Isten igazságát, hogy ez egy ajándék.
Then God forbid that we act like Pharisees.
Akkor Isten mentsen meg bennünket attól, hogy képmutatóként viselkedjünk.
And God forbid that in the city that we live, that we make people that have not yet come to the Lord feel like we are holier than them.
Akkor Isten ments, hogy úgy viselkedjünk ebben a városban,
that's
hogy
a blindness.
Hogy azt kommunikáljuk az emberek
that's
felé, hogy mi szentebbek vagyunk, mint ők. Mert ez a mi vakságunkra utalna, és ez egy beteges dolog.
And there's nothing that will slam the door shut on that person wanting to come and know your Jesus than this self-righteous attitude.
És ezzel a fajta önigazult hozzáállással becsapjuk az ajtót mindenki orra előtt, aki még nem ismeri Istent, de jönne és szeretné megismerni.
When I sit next to a sinner, someone that's just lost,
amikor én egy bűnös ember mellett ülök, olyan valakire gondolok, aki teljesen el van veszve az ő bűnében.
I don't say, you know what you need. I don't say, you know what you need.
Akkor nem azt mondom neki, hogy tudod, hogy neked mire van szükséged.
I say, you know what I found, and you know what we both need.
Inkább azt mondom,
Jesus.
Tudod, hogy én mire jöttem rá, és tudod, hogy mire van neked is, meg nekem is szükségem Jézusra.
Where would I be without the gift of His righteousness? Where would I be?
Hiszen hol lennék én ma az ő üdvösségeinek, az ő ajándékának, az igazság ajándéka nélkül.
I would be lost and dying in my sin.
Én is elvesznék a bűnömben.
But I'm saved.
De engem megmentett Isten.
I'm saved by grace.
Megmenekültem kegyelem által.
And we plead with people, come, come and receive Him. Come and take this gift of His righteousness. Be clothed. Don't be naked any longer.
És ezért könyörgünk az embereknek, hogy jöjjenek és fogadják el az igazság ajándékát, és öltsék magukra ezt az új ruhát. Ne legyenek többé mezítelenek.
Come and worship with us.
Jöjjenek és imádják Istent velünk együtt.
Come rejoice in the Lord.
Hogy jöjjenek és örvendezzenek az Úrban.
Come be joyful in God as you allow Him to clothe you with the garments of salvation.
Jöjjenek és örvendezzenek Istenben, ahogy megengedik, hogy Isten egy új ruhát, az ő üdvösségének ruháját adja rájuk.
This is the heart, this is the attitude of those that have truly encountered the salvation of God, the grace of God in Jesus Christ.
Ez van azoknak a szívében, akik valóban megtapasztalták Isten üdvösségét, az ő kegyelmét.
May we enjoy, may we rejoice in the Lord.
Bárcsak mi is örvendeznénk az Úrban.
Thankful unto Him, forever thankful.
Bárcsak mi is hálásak lennénk örökre neki.
And may we share with that heart the gospel with those that are without hope and without God in this world.
És bárcsak egy ilyen szívvel osztanánk meg az evangéliumot, a reménység evangéliumát azoknak, akik a reménytelenségben elvesznek a világban.
I believe this is what it means to follow Jesus.
Én úgy gondolom, hogy ezt jelenti Jézust követni.
We're not following religion.
Tehát mi nem egy vallást követünk.
Not following anything like that. We're following Jesus Christ.
Jézus Krisztust követjük.
Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you, Lord.
Nagyon-nagyon köszönjük neked, Uram.
Thank you, Father, for the truth of the gospel.
Köszönjük neked a te evangéliumod igazságát.
Thank you for that garment that is granted to us, that is given to us as a gift.
Köszönjük neked ezt a ruhát, amit te ajándékba adsz nekünk.
Amazing, Lord.
Egészen
bámulatosan. You have clothed us with the garments of salvation.
Az üdvösség ruháját adtad ránk.
We will be joyful in you, O Lord.
Így örvendezünk te benned.
And I pray that you would go before each and every one of us this week and you would sit us beside someone who's lost and without hope, without God in this world.
És arra kérünk, Uram, hogy járj előttünk ezen a héten, és ültess bennünket valaki olyan mellé, aki reménytelenül éli az életét.
And you would use us, Lord, to invite them to come and be saved.
És használj bennünket arra, hogy hívjuk őket arra, hogy jöjjenek és térjenek meg.
Do it, Lord.
Kérlek, hogy ezt tedd meg.
We ask that you would do it, Lord Jesus.
Kérünk, hogy ezt tedd meg, Úr Jézus.
And we bless your holy name.
Áldjuk a te szent neved.
In Jesus' name.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Amen.